2024. március 26-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Március 21-én került sor Szovátán a székelyföldi gazdaszervezetek egyeztető fórumára. Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke nyilatkozott a Gazdaéletnek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a találkozón nem csak székelyföldiek vannak itt, hanem meghívtuk a bánságiakat, páciumiakat, középerdélyeket, hiszen egy közös javaslatot szeretnénk letenni.
A már több éves hagyománnyal rendelkező Böjti Csemege a Kárpát-medencei sajtmustra tárt kapukkal várta a kézműves sajtok készítőit és fogyasztóit a hétvégén Csíkszeredában. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Nem könnyű ennyi jó termék közül kiválasztani a legjobbakat.
Panaszkodunk a munkaerőhiányra, de ha a munkás becsületesen meg van fizetve, lehet találni munkatársat. Véli Tamás Lóránt, székelyvarsági kertészmérnök, málna termelő.
Nem lehet arról beszélni, hogy nincs kedvük az embereknek dolgozni, kedvük van, csak meg kell fizetni.
Majd a március végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A harackereki Berecki László állattenyésztő a nehézségek ellenére is kitart a gazdálkodás mellett.
Nagyon munkahelyek nincsenek, nincs hova menni. Ha már ennyire beléfogtunk földöket, mindent vásároltunk, gépeket, akkor egyből az ember jában mond le. Már lemondani hamar lehet, de aztán hova tovább.
Csíkmadarason hagyomány a nagycsütörtöki böjtös töltelékes káposzta kalákás készítése, amit az imatársulatok asszonyai közösen készítenek el, és a nagycsütörtök esti szentmise után közösen fogyasztanak el.
Mindenki másképpen csinálja. Egyik teszem belé gombát, másik valami más fűszert. Mi régi hagyományosan kása, hagyma, tojás.
Idén harmadik alkalommal szervezik meg a Nektárja Méz versenyt. A részletekről Hatos György kertészmérnököt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászát kérdezzük.
A méhészek most már egyre inkább kezdnek odafigyelni arra, hogy a mézeiket milyen kategóriába sorolják be.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Üdik a becsárt a padon, szíre kislány az ablakon. Eséri kislány, hogyha nagyon nem ütik a becsárt agyon. A becsárt agyon ütik, sárga földbe el, temetik, sárga földbe, szombatról mit temetünk el. Két fekete lovam vagyon, az egyiket elmulatom, elmulatom, nem sajnálom, szerettelek csak azt bánom. Elmulatom, nem sajnálom, szerettelek csak azt bánom.
Mikrofonunk előtt Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének az elnöke. Milyen prioritásokat tűztek ki az idei évre, elnök úr?
Gyakorlatilag van egy sor olyan sikeres projektünk, amelyeket tovább szeretnénk vinni. Biószékelyföld program, fiatal gazdákat segítő programunk, a különböző versenyeink, a helyi termékmozgalmak, az Európai Uniós támogatásokban sikeresek legyünk, illetve hát a falugazdászok munkáját úgy tudjuk megszervezni, hogy az minél inkább tudja az erdélyi magyar gazdák megmaradását szolgálni. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a találkozón nem nem csak székelyföldiek vannak itt, hanem meghívtuk a bánságiakat, páciumiakat, középárdiakat, hisz egy közös javaslatot szeretnénk letenni egyrészt a Román Agrár Minisztérium fele, illetve ugye itt vannak a képviselő szenátorok, az RMDS mindenféle szintről a tisztségviselő, illetve Vincel Urán, Európa Parlamenti képviselő. Én azt gondolom, hogy megvan ahhoz az erőnk, és bízom benne, hogy ebben az évben olyan szinten fog ismét szerepelni a szövetség, hogy meg lesz ahhoz az erőnk, hogy az itt megfogalmazott javaslatokat végig tudjuk vinni. Ehhez ugye nagy segítség az, hogy Magyarországról nagyon sok szakmai szupportot kapunk, és ugye itt van Nagy István agrárminiszter úr, aki felajánlta, hogy a magyar EU elnökség alatt az erdélyi magyar gazdák ügyét is terítékre teszi. Ezen a fórumon szeretnénk megfogalmazni, hogy melyek ezek a javaslatok, és bízom benne, hogy sikeresen meg is tudjuk ezt tenni.
Nagyon sok falugazdásszal dolgoznak, még szükség van emberre, hogy hatékonyabb legyen a munkájuk?
Folyamatosan minden évben egy kicsit bővítettünk a hálózaton. Van, amikor akár Európai Uniós támogatással, van, amikor a magyar támogatás révén. Igyekeztünk földrajzilag lefődni minden térségét Székelyföldnek, és hát van még mindig olyan szakterület, ahova jó lenne még plusz szakember, de hát bízom benne, hogy lassan minden szakterületet és mindent le tudunk fedni, és az a jó, hogy ebben a hálózatban egyrészt a helyi önkormányzatok szakembereit be tudtuk kapcsolni, másrészt a megyei önkormányzatok szakintézményeit, és hát a megyei dekoncentrált mezőgazdasági intézmények vezetőit, szakemberei is részt vesznek, úgyhogy mi hálózatokban gondolkodunk és rendszerekben, és bízom benne, hogy közösen is sikeresek leszünk.
Az, hogy 2024 a választások éve, ez valamiben gátolja a tevékenységüket, vagy végzik a dolgukat, és nem arra figyelnek?
Én azt gondolom, hogy ilyenkor az a jó, hogy könnyebb ígéreteket kicsikarni, és ígérjenek is a politikusoknak ez a dolguk, hogy az ígéreteket le kell írni, és majd számon kell kérni, és abban kell segíteni az embereket, hogy a vezető embereket minél jobb pozíciót érjenek el. Azután akkor az ígéretet számon lehet kérni. Bízom benne, az RMDS tovább is ott lesz a parlamentben, hát a kormányra kerül. Amikor minisztereink voltak, akkor sokkal hatékonyabban tudtunk közbenjárni, és az Európa Parlamentbe is, ha visszajutunk, Vincel Orán azt ígérte, hogy a mezőgazdasági szakbizottságban szeretne dolgozni. Gyakorlatilag, ha mindent összerakunk, akkor minden eszközünk meg tud lenni ebben az évben arra, hogy hatékonyan tudjuk képviselni az erdélyi magyar gazdák érdekét.
Bece Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét kérdeztük, most Bartos Éva énekel. Hétvégi Böjti Csemege kárpát-medencei sajtmustrán nagyon sok minőségi termékkel találkozhattunk. Míg a világra a tömegtermelés és az olcsó termékek jellemzőek, addig a székely termékek a minőségben tudnak helyzetbe kerülni a piacon. Dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere elismerően nyilatkozott a sajtónak.
Csak gratulálni tudok, hiszen látom a különböző termékek versenyeit, akár a Ribont, akár az Akovitát, akár itt a Böjti Csemegén a sajtosokat. Hihetetlen fejlődésen mennek keresztül. A verseny jó. Nyilván nem esik jól az embernek, ha szembesítik azzal, hogy itt valami hiba van. De ezek inkább a legelső rendezéseken voltak, amikor még nem tudták a termelők, hogy milyen minőségi paraméterek vannak. Ma már hihetetlen újítások, hihetetlen innovációk, hihetetlen minőség az, ami megjelenik ezekben a termékekben. Mindenki biztonsággal, a legnagyobb gasztronómiai élménnyel fogyaszthatja, mert egyedi, megismételhetetlen és abszolút a tájra jellemző ízek és technológiák vannak benne.
Tankó Péter vagyok, a Gyimes Középlaki Tratos tájfeldolgozó és értékesítési szövetkezet ügyvezető igazgatója.
Hányféle terméke vannak itt a Böjti Csemegén?
Jelen pillanatban 13 féle terméke van a szövetkezetünknek, ami termékeket a szövetkezeti tagok és a Gyimes Középlaki gazdák által megtermelt tájből készítünk. kimondottan 100%-osan tehéntájbő.
Én látom, hogy a vásárlók ismerik a termékeket, hát úgy jönnek és itt kóstolgatják, mert ingyen van, hogy ebből arra lehet következtetni, hogy még ettek ebből.
Elsősoron valóban itt kóstoltatásról van szó, itt partnerségben vagyunk a Pogányhavas kistérséggel, és itt a partnerségnek a bemutatása van ez a sátor, ahol most jelen pillanatban tartózkodunk, de a standnál ott meg is lehet vásárolni a gyimesi sajt és a tejtermékeket.
Értékesítési gondok vannak, vagy ha valami jó, akkor azt keresik a vásárlók?
Nem mondhassuk azt, hogy nincsenek, mert viszonylag magas áron vannak ezek a mi termékeink, mivel hogy ezek 100%-on tejből készülnek, és nincsenek adalékanyagok, mert ugye most már tudjuk, hogy a piacon nagy szerepet betölt a pálmaolaj, a növényi zsírok, és ezáltal egy olcsóbb kategóriai terméket lehet előállítani, viszont az nem egészséges a fogyasztókra nézve, de sajnos ismerjük a fogyasztóknak a pénztárcáját, meg kell nézni, hogy mit vásárol. Lélek, de miből élek.
Nem kell mindig kilószámra venni, nem kell sajtot sajta lenni.
Ez így van, valóban önnek igaza van. A sajtfogyasztás az még viszonylag el van maradva itt a régiónkba. Abból induljunk ki, hogyha elmegyünk egy étterembe és rendelünk egy tálat, ahol vannak sültek, akkor meg kell nézni, hogy 5 vagy 7 vagy 8 féle hússal versenyeztetnek két kicsi szelet sajtot. Úgyhogy valóban a sajtból nem vásárolnak a vásárlók kilószámra, kis darabokat vásárolnak, és azt fogyasszák nagy szeretettel.
Egy-egy ilyen esemény doba az eladáson? Ez látványosan érződik?
Igen, mert még mindig vannak olyan vásárlók, olyan egyének, akik nem ismerik maga a terméket, és itt lehetőségük nyílik arra, hogy megkóstolják, és itt szóba tudunk állni a fogyasztóval, mert ugye, hogyha egy üzletláncon keresztül értékesítjük a termékeinket, ott nem tudunk szóba állni, a fogyasztó bemegy és kiválaszza, hogyha ismeri, akkor a minket válaszza, és hogyha nem ismeri, akkor azt válaszza, amelyiket ismeri.
Mózes Enikő vagyok, Kénosból.
Kínosban milyen sajtok készülnek? Itt nagyon sokfélét látok a standján.
Sokféle van, de igazából bivajtejből készült sajtjaim vannak. Készítek telemeát, túrót, krémsajtot, mozzarellát, friss sajtot, érlelt sajtot, ezek vannak.
Már háztól is elviszik, vagy mindig el kell jönni a piacra, vagy vásárra?
Először el kellett jönni a vásárba, de most már ismernek, és akik ott a környéken laknak, azoknak házhoz szállítok.
Hány bivajtól készül ez a sok finomság?
Nincsen igazán sok, amúgy vannak kecske, jó, tehén, bivaj. A tehéntejet azt a gyárnak adjuk, azt nem dolgozom fel. Inkább erre van kereslet, sokan vagyunk a vásárba, van tehéntejből bőven, nincsen sok állatunk, 4 fejős bivajunk van.
A kecsketejet nem volna érdemes feldolgozni, vagy az marad a családnak?
Abból is készítek, de abból csak most érlelt van, még igazából nem fejjük, még kicsik a gidák, úgyhogy nem vesszük el a tejet.
Fülöp Szabolcs vagyok, Székelydájából.
Bivaj sajtókkal érkezett, ma mit kínál itt a bőti csemegén?
Vörösborban enyhén érlelt, hegyvidéki típusú sajtot, faszén bevonató érlelt lágy és krém sajtokat, amíg még van másfél évnél idősebb érlelésű hegyvidéki sajtot, mozzarellát.
Nagyon sokan vannak mindig a standjánál. Mi a titka? Mivel vonza ide a vásárlókat?
Hát én nem veszem észre, hogy többen lennének, mint más kollégáknál. Igazából szerintem mindenki azzal, amiben Székelyföld erős, és ez a csodálatos biodiverzitású legelőink, az egészséges állatok, a jó levegő és a székely közösségek összetartó ereje.
Régebben egyedüli volt a bivaj tejből készült termékekkel, de azért most már vannak mások is. Mennyire jelentenek konkurenciát egymásnak, vagy mindenki más terméket készít?
Egy kolléginárról tudok itt a soron. Nem vagyunk konkurenciák soha. Elbír ez a vásárlóközönség kettőnket is, meg még többet is.
Bővítésben gondolkodik, hogy legyen több alapanyag?
Nem. Akkor, ha az ember az istálóba vagy a legelőn kezd, mondjuk 5 órakor, a sajtműhelybe folytatja, vagy ő, vagy a felesége, és a hétvégén itt van vásárba, és közben még azért az élelőbe is ott kell lenni, akkor van egy limit, ami fölé egyszer nem mehet. Másrészt pedig azt szoktam mondani, hogy mindig annyi állatod legyen, amelyiknek mindegyiknek a nevét tudod. És ez a minőség egyik garanciája.
Most hánynak kell tudni a nevét?
Hát olyan 45.
Sárig Attila vagyok, Gyimésbükrő.
Már régóta készíti ezeket a finomságokat. Jó ötlet volt ebbe vágni?
Hát én nagyon imádom, amit csinálok. Nagyon szeretem is, úgyhogy abszolút jó ötletnek találom.
Most hányféle sajtot készít?
Nagyjából 4 terméket készítünk a tehéntájban.
Nőtt az állomány? Van alapanyag?
Nőtt az állomány, igen, az állomány lassan duplázódik. Kerül most már egyre jobban alapanyag is.
A gyímesekben hányan mernek belevágni ilyen vállalkozásba? Lesz, aki tovább viszi ezt a szemléletet, amivel rendelkezik Attila?
Kevesen vagyunk, 2-3-an, nehéz kérdés. Ez a mai új világ nagyon más kínál fel a fiataloknak, és nehezen állja meg a helyét ez a fajta életforma, amit én csinálok. A mai világ fiatal szemmel néző perspektívái közt, tehát nehéz.
Hát Attila is fiatal, és Attilának is ugyanazt kínálja a világ, de mégis azért inkább az értékek mentén próbál lavírozni.
Hát de én arra azt kell, hogy mondjam, hogy én egyedi vagyok. Hát tényleg nagyon-nagyon kevesen vannak, akik így lássák azokat az értékeket, amik vannak ott nekünk. Akik nem kukába való szemétként élik meg azt, amit az elődeink évszázadok alatt kialakítottak, hanem értékként kezelik és próbálják az életükbe tovább vinni azt, amit kaptak. Igen. Kevesen vagyunk, na, nagyon kevesen.
Tim Zoltán vagyok a Magyar Sajtkészítők Egyesületétől.
Nehéz dolga lesz a zsűrinek?
Egészen biztos vagyok benne, hogy nehéz dolga lesz. Nem könnyű ennyi jó termék közül kiválasztani a legjobbakat.
Hány minta érkezett, és honnan?
50 minta érkezett, nagy részt a környékről, és néhány magyarországi termék is érkezett.
Milyen a székely termék? A tavaly is bírálta.
Azt gondolom, hogy nagyon szépen lehet látni, érezni rajta a helyi terroár jelleget. Egy nagyon izgalmas, nagyon kellemes termék.
Érződik a székely terméken, hogy a mesterek mondjuk Svájcból vannak, vagy külföldről vannak, akik megmutatták a sajtkészítésnek az ABC-jét az itteni sajtkészítőknek? Vagy azért van valami székelység is ezekben a sajtokban?
Azt gondolom, hogy elsősorban, hogy az ön szavával érjek, székelység van ezekben a sajtokban, mégpedig azért, mert hogy alapanyag fogja meghatározni egy termék minőségét alapvetően. Tehát csak jó minőségű alapanyagból lehet jó minőségű terméket készíteni. Ezért lesz székely íze a terméknek, és ezért van az, hogy az itt tartott állatok az itteni legelőből származó ízeket fogják hordozni, és ettől lesz ez a terroár jelleg.
És azt szokták mondani a sajtkészítők, hogy ők a lelküket is beleteszik, tehát bizonyára ez egy plusz.
Nyilván, de ez nem elegendő a lélek a sajthoz, ahhoz kell a tudás, és itt jön be a szerepe annak, hogy kitől tanulnak a sajtkészítők, és itt válik el az is, hogy milyen típusú termékeket. És nagyon jól lehet látni, hogy a svájci típusú elsősorban kemény sajtokkal próbálkoznak, de tulajdonképpen ez csak azért van, mert azt tanulják. Ugyanúgy meg tudják csinálni a helyi termékeket is kiváló minőségbe, és érkeznek is helyi termékek kiváló minőségben a versenyre.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Csíkszeredában a Böjti Csemege Kárpát-medencei sajtmustrán, a folytatásban Madaras Gábor énekel.
Hajlik a földre, gyenge szavam nem hallik messzire, gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom. Gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom. Nyisd ki, papám, nyisd ki a kaputat, add lelem, átszáll derekadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Tamás Lurán vagyok, székelyvarsági kertész, a Zetala Beer cég alkalmazottja. A fő tevékenységet a málna termesztés teszi ki, de többnyire tavaszi munkák, meccések, ilyesmivel töltjük ki a maradék szabadidőt.
Nem volt olyan nagy tél, az ültetvény az mennyire készült fel az új szezonra?
Igazából a télre nem tudott könnyen felkészülni, az új szezonra az arra viszonylag fel van készülve. A szükséges tápanyag mennyiséget biztosítottuk számára, többnyire szerves trágyából, Ezt követően, mikor kilevelezik, akkor kapja majd a számára szükséges műtrágya mennyiséget, vagy levétrágya mennyiséget.
Van akivel dolgozni, vagy ön is küzdködik munkaerőhiánnyal?
Munkaerőhiányról abban az esetben lehet beszélni, hogyha nincs az alkalmazott megfizetve, ugyanis ha bizonyos mértékű juttatást kap, annak megfelelőképpen fizikai munkát is vállal az ember. Nem lehet arról beszélni, hogy nincs kedvük az embereknek dolgozni, kedvük van, csak meg kell fizetni.
Állandó csapattal dolgozik?
A csapat nagy része az állandó ember, viszont mindig folyamatosan kellenek újak, például a mána szüretelése idején folyamatosan a termés mennyiség növekedik, emiatt fontos, hogy új embereket is be kell vonjunk, és valahogy részesítenünk kell a szüretbe.
Értékesítési gondja van, vagy hogyha jó minőségű a málna, akkor el tudja adni?
A jó ízű, friss málnát azt mindig el lehet adni, viszonylag még jó árba is. Többnyire a frissen eladott málna jelenti egy málnatermesztő számára a profitot.
Szárításban, fagyasztásban gondolkodik-e, vagy mindig friss termékként árusítja?
Friss termékként árusítódik, amire a piac jelenlegi potenciálja képes, a többi pedig gyors fagyasztással fagyasztódik, és később raktárból értékesítődik különböző elosztó üzletekben.
Feldolgozásban nem gondolkodik, vagy akkor egészen más irány kell vegyen a vállalkozás?
Az etalaki gyümölcs feldolgozó, az etabír természetesen feldolgoz különböző málna lekvárokat, szörpöket, natúrleveket állít elő ebből a fertődi zamatos málna fajtából. Erről a fajtáról elmondható, hogy ez leginkább hasonlít a vadon termett málna ízére, emiatt nagyon jó ízharmóniájú gyümölcs lével ajándékozza meg a céget tulajdonképpen.
Bővítésben gondolkodunk?
Bővítésben azután tudunk gondolkodni, miután kipróbáltunk még esetleg más fajtákat is, nagyobb hozamú fajtákat, vagy betegségekre toleráns fajtákat, de egyelőre az áfonyaültetvény és a szederültetvény mind a kettőből 4-4 fajta van, amin kísérletezünk, hogy melyik válik be az adott területi viszonyokhoz a leginkább.
Tamás Lóránt, székelyvarsági kertészmérnököt, málnatermesztőt hallották. Ha szeretettel állunk a gazdálkodáshoz, a nehézségek ellenére sem adjuk fel. Idén harmadik alkalommal szervezik meg a Nektárja mézversenyt Csíkszeredában. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hunyadi Csilla énekelt. A következő percekben néhány március végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként egy pajort vagy két drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mosogató lefolyója tiszta marad, ha időnként háztartási szódát szórunk bele, és leöntjük forrásban lévő vízzel. A nyers és a főtt tojást úgy tudjuk egymástól megkülönböztetni, ha asztalon megforgatjuk őket. A nyers rögtön megáll, a főtt pedig tovább gurul. A mélyfagyasztott hal friss ízt kap, ha tejben olvasztjuk fel. Tortát, kalácsot és friss kenyeret mindig forró vízbe mártott késsel szeleteljünk. A nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló. A megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
Szebb szák is leány, szeretem a falunkba.
Berezki László, a karaszkereki lakos.
Mióta foglalkozik állattenyésztéssel?
Mióta tudok járni azóta. Mióta megszülettem, mindjárt.
Ez családi örökség, vagy ilyen nagyban önkezdte el?
Nagyapámról, apámról, és apámról rám. Ez folyamatosan.
Most milyen állatai vannak?
Vannak szarvasmarháim.
Fejőcsök?
Igen.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
A saját területünk az egy olyan 28 hektár, még plusz bérelünk mellé még egy annyit.
Itt a harackereki határ nagyjából meg van dolgozva? Van amit bérelni esetleg, hogyha valaki ott hagyná?
Hát attól függ. Jelen pillanatban nem éri meg. Mert annyira leesett a gabon ára, hogy nem éri meg, hogy valakinek még pénzt is adni, és szubvenció is a gazdái legyen, nem éri meg. Jelen pillanatban. Aztán hova tovább, hogy lesz, azt nem lehet tudni.
Akkor amit megtermel, azt feleteti az állataival?
A legtöbb részét.
Értékesíteni tudja-e az állatokat, vagy esetleg a tejet?
Mind a kettőt, igen. Jelen pillanatban a Csizmadi a cég viszi el a tejet, a bornyukat azt hetente el lehetne adni, mert annyi az igény rá, úgyhogy nincsen probléma azokkal.
Ezt meg bírja a család, az állatgondozást, vagy azért kellett munkatársakat is felvenni?
Hát inkább a család rendezi. Van egy idősebb bácsi, aki lejár ide hozzám, segít, de már 74-75 éves.
Fiatal emberrel beszélgetek, a fiatalokat mennyire érdekli a gazdálkodás? Valaki jött-e ide, hogy elbeszélgessen esetleg az örömökről, a gondokról?
Nem igazán. Itt, aki tud, menekül a gazdaságukból. A harackereken legalábbis nagyon kevesen foglalkoznak ilyesmivel. A mi generációnktól visszafele még vagy két generáció, ami foglalkozik, a többi egyáltalán nem.
Minden felszerelése megvan, hogy egy kicsit könnyítsen a munkáján?
Kombány nincsen, az nem is szükséges, a többi megvan nagyjából minden.
Emellett mással lehet-e foglalkozni, vagy benne kell lakni reggeltől estig a gazdaságban?
Hát itt se éjjel, se nappal, se vasárnap, se ünnep. Itt egyfolytában ott kell lenni, hogyha az ember akarja, hogy valamit elérjen.
Van két gyereke, őket be kell vonni néha a gazdasági munkákba? Vagy ezt még ön viszi?
Hát még kicsik. A kisebbik jövő velem minden ő, de még kicsik. Egyik 11 éves, a nagyobbik 14 éves, de én jobban szeretném, ha ne foglalkoznak egyáltalán vele.
És ő meddig tervezi foglalkozni? Mert én azt látom a szemén, hogy olyan szeretettel végzi ezt a munkát, annak ellenére, hogy nincs megfizetve, nem kifizetődő, de ez az élete, én úgy látom.
Hát mondhatni úgy is, de nagyon munkahelyek nincsenek, nincs hova menni. Ha már ennyire beléfogtunk földöket, mindent, vásároltunk gépeket, akkor egyből az ember jában mond le. Már lemondani hamar lehet, de aztán hova tovább.
Sosem csábította a külföld?
Én nem voltam sohasem, és nem is fogok menni sohasem.
Az elmúlt 2,5 percben Berecki László harackereki állattenyésztő válaszolt kérdéseinkre, most Bordi Aranka énekel.
Bementem a patikába szombat este zárás után titokba, megkértem a patikárus, vesse ki a két utcámat, olyan huncú kence picike merje, aki rám az élezeni sem merje. Minden legényt egyenest, a harmadnak úgy spóra mindenki legyen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence picit magának. Valami nagy hiba van a receptben, alig ha nem visszafelé keverje. Engem lel a forró hideg, ha a legény belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptben, alig ha nem visszafelé keverje. Engem lel a forró hideg, ha a legény belenéz a szemembe.
Balázs Róza vagyok, csikmadarasi lakos, Egervárában lakom, ennek a társulatnak vagyok a tagja.
Győr Magdolna, szintén csikmadarasi lakos vagyok, Egervári vagyok én is. Én Csíkszentdomokosról kerültem ide, itt amit elsajátítottam, évek óta megtanultam. Bőtös kapusztam, hogy nálunk a faluban nem volt ilyen. Se nagymama, még túl se szüleitől nem hallottam, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt a Félcsíkon ez az egyedül község, amelyik még őrzi ezt a hagyományt. Ma elég kihalóban van.
A hídon aluli utcából jöttem férhez ide fel, ott is volt nagycsütörtöki káposzta, amit szüleink raktak oda, házról házra, egyikébe egyik ház, másikébe másik, ezt felre jártunk.
Ezt mindig csak nagycsütörtökön készítik?
Csak nagycsütörtökön.
És hogy van a folyamata? Az ima csoportok, vagy a rózsafűzér társulatok, ahogy most nevezik őket, külön készítik, vagy az egész összeáll, van belőlük 20-valahány?
Például a mi szerünkön úgy van elkezdve, hogy a papjár. Tehát egyik éve egyik a házigazda, oda mondja a többi társulatasszony, ott összerakják az összehozott dolgokat. A tojás, a káposzta, ami saját házilag kikerül, a többit meg megvásárolják, hogy kása, a fűszer, olaj, ilyenyeket, arra külön pénzt pótolnak, megvásárolja úgymond a fejedelem asszony, és akkor úgy egységesen szerdán összerakják, összekészítik, csütörtökön meg reggel időben oda rakják főni, hogy estére, tehát a szemmisel végeztével kezdődik az imádkozó, az úgynevezett úrvacsora, és akkor annál a házigazdánál lesz elfogyasztva imádságok után, ugye, ahol végzik a keresztjútját is, meg az olvasót, és azután akkor elfogyasztják ezt a bőtös káposztát, amit úgy hívnak. Ugye, hogy úrvacsora, Jézusnak az utolsó vacsorája.
Én azt képzelném, hogyha ennyi rózsafűzér társulat van, akkor mindenki más ízesítésben készíti.
Igen, mindenki másképpen csinálja. Egyik teszem belé gombát, másik valami más fűszert. Mi régi hagyományosan kása, hagyma, tojás, na annyit alakítottunk, hogy a régi öregek ugye nem ismerték a fűszerkeverékeket, mi most tegyük vegettam meg az ilyesmiket.
Említik a kását, gondolom, hogy ez a rizs, de régebben én ettem olyant, hogy kukorica darát tettek a rizs helyett. Ez divatban van-e itt önöknél?
Nincs, most már az nagyon ki van menve. Rizset teszünk, mi székelyesen kásának nevezzük. Barna rizset is szoktak, de mi rendes rizset teszünk.
Az önök társulatában mi a specialitás? Mitől külön, mint a többiek? Milyen fűszert használnak, ami egy kicsit...
Szósz jön hozzá, esetleg lehet tenni, ugye említett a kukoricadar, ami felveszi, tehát a tömegét sűrűsíti a masszának, ugye az nem lesz akkor a szárazan besz egy picit. Ma én nagyanyámtól is tanultam azt, hogy a hús tőtelékbe is egy picit tett, hogy úgy keményebb lett, úgy szilárdabb lett a masszája a tölteléknek. De így különösebben nincs, hát ugye még van, ahol darálnak egy pici savany káposztát, azt is úgy belekavarják, az is egy olyan jó spéci ízet ad neki, külön a tölteléknek a nenyhén savonkás ízet ad.
Ilyenkor mekkora mennyiségben készül?
Valami 600 tőtelék, tehát az úgy jön ki, hogy két fej káposztát visznek házszámonként, háztartásonként, ha van 10, akkor az már 20, ha van 20 háztartás, az már 40. Az a káposzta mennyiségi tűlés függ, hogy mekkora, de jó, másfél kilós, két kilós káposztára lebomlik egy olyan 30 lapit.
Hát akkor nem csak az imatársulatok tagjai esznek ebből, hát az egész falut meg tudják etetni.
Nem. A családunkot elosszuk, és hazavigyük, s otthon az egész család eszik.
Ahogy említették is, ez ilyen egyedi hagyomány, akkor azt jelenti, hogy ez a főétel nagy csütörtökön? És emellé semmi egyéb nincsen?
Inkább péntekre. Hát csütörtökön ez a vacsora, de a maradékot ugye, ha jut 20-25 tőtelék, azt az, hogy normális a kettőnél többet, amit én nem tudok elfogyasztani, a család többi tagja is megrészeltetődik pénteken. Ez a fő kivétel, és ugye nagy péntek, akkor csak ez a fő menő egész napra. Ugye úgy illik, hogy egyszer jól lakni. Háromszor falni.
Hogyha mondjuk vendég jön a településre, ő is ezt teszi nagy pénteken?
Természetes. Ő is bőtöljön velünk. A bőt az nem egy szomorúság. Jóisten, ünnepeljük ezzel. Ez egy ünnep nekünk.
Az elmúlt percekben a Csíkmadarason ma is élő nagycsütörtöki hagyományról beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Balogh Dénes veszi át.
Fából van a, diófából van az édesanyám kapuja. Ha eljössz hozzám, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Arra kérlek, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Ébren van az anyám, a kedves édesanyám, lépteidet meghallja. Márván kőből van az, édesanyám fejfája. de sok forró könnyet, de sok forró könnyet hullott a mélejájok. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőimmel vagyok, a legárvább én vagyok. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőimmel vagyok, a legárvább én vagyok.
Hatos György vagyok, a Székely Gazdaszervezetek falugazdásza.
Az idén is megszervezik a Nektária Méz Fesztivált. Ha jól tudom, az idén Csíkszeredában lesz.
Igen, az idén Csíkszeredába kerül sor a diátadóra, úgy tervezzük, de ugyanúgy, mint az elmúlt esztendőkben, egész Székelyföldről várjuk a mézeket. A tervek szerint augusztus 1-e és 31-e között fogjuk gyűjteni be a tételeket, és szeptember 13-14-i hétvégén lesz az érzékszervű bírálat, és utána rá egy hétre lesz a csúcsgyűrűzés, amikor vissza fogjuk még egyszer kóstolni a mintákat. Ugye egy hőmérsékleten, egy helyen, azért, hogy lássuk azt, hogy egy korrekt, mindenre kiterjedő döntés szülessen.
Kik lesznek a bírák?
A bírák most már közel harmadik esztendeje a térségekből az egyesületek javasoltak személyeket, akik folyamatosan a telüket úgymond ráadozva két hetente találkozgattak a szakemberek, és van azon voltunk, hogy különböző térségeknek és különböző fajta mézekre levontva ezeket folyamatosan kóstolgassuk, és az érzékszerveinket minél inkább rá tudjuk hangolni egy-egy fajta méznek az elkülönítésére, és annak a legprecízebb meghatározására.
Mivel ez a harmadik mézverseny, a méhészeknek a mintái már érződik, hogy minőségibb a minta?
Ugye én még csak az elmúlt két versenyről tudok beszélni, persze a harmadik fogja még inkább beigazolni ezeket, de most már van egy olyan tendencia, hogy tényleg a méhészek most már egyre inkább kezdnek odafigyelni arra, hogy a mézeiket milyen kategóriába sorolják be, mert lehet az, hogy most ott voltunk akácon, akác mézé mentünk oda, de lehet az, hogy azelőtt még maradt benne egy kicsik alagonya, vagy közben ugye az akácordás nem volt olyan, és van mellette még más, amit ráhúrtak, és lehet az, hogy az akácba nem azért az a csúcs kategória, nem az a kiváló akácméz, de egy vegyes méznek attól kiváló. Most már látom azt, hogy igenis kezdnek foglalkozni vele, törődni azzal, és megnézni azt, hogy lehet, hogyha most ebbe a kategóriában nem lesz az egy csúcs kategória, akkor a másikba azért igenis mérettessük meg. Az a fontos nekünk, és azért csináljuk ezt, hogy igenis tudjuk megmutatni az értékeinket. Tényleg itt Székelyföldön vannak nekünk olyan mézeink, vannak nekünk olyan méhészeink, akit nyíltan föl kell vállaljunk, és meg kell mutassuk azt a nagyvilágnak, hogy igenis ezek az emberek itt vannak, és értékeket valósítanak meg.
Mindig gond az értékesítés, legalábbis a méhészek mikrofonom előtt elmondják a bánatukat, de ha egy minta, mondjuk aranyérmes vagy ezüstérmes, a piacon jobban el lehet adni, hogyha ez rá van írva a címkére?
Én nagyon remélem, hogy igen. Van erre egy pozitív példa már az elmúlt esztendőből, ugyanis az történt, hogy felkérést kaptam arra, hogy a kiváló mézekből, a champion mézekből, ez ugye fajtánkénti kategóriának ugye a legjobbjaikból szedjek össze egy-egy 50-es kiszerelést, és örömmel nyugtáztam azt, hogy volt olyan méz, aki nem tudott engemet kiszolgálni abból a mézéből, ugyanis felhívtuk rá a figyelmet, és hamarabb is jobban elfogyott az a méze. Sőt, az is már előfordult, hogy ugye régebb nem figyeltek oda az emberek annyira egy napra forgómézre, vagy egy hársmézre. De most azzal, hogy rávilágítunk arra, hogy igenis azok is vannak, egyre inkább akkor az emberek azon vannak, hogy azt is szeretnék megnézni, szeretnék kipróbálni, szeretnék megkóstolni. És akkor elmondjuk minden mellett azt, hogy például, hogyha most bizonyos ételeket most egyik fajta mézzel készít, vagy a másik fajta mézzel készíti, akkor azok sokkal jobbak lesznek. Ezáltal is egy gasztronómiai rávilágítást próbálunk a különböző mézekre, mézfajtákra, és hozzáadott érték lesz belőle. És akkor ezt úgy érzem, hogy jobban el lehet adni. Igaza van minden egyes méhésznek, a piac az nagyon be van határolva, és abból kifolyólag jelenleg pangás van. Áll. Sok méhész kollégánk ott van, akinek például két évi akácméze teljesen ott van stokkon, és várjuk azt, hogy a piac valamerre mozduljon, hogy tudjuk értékesíteni.
Hatos György kertészmérnököt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászát hallották, most Cseh Judit énekel.
Sárga szegfű liliom, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajog, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű liliom, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa ha lett-e a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még legény, a faluba lesz, szeretünk tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalfa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te. Cica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba lesz, még legény, a faluba lesz, szeretünk tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalfa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Agyagási Ilona énekelt. Jövökedden itt a Gazda Életben többek között Kóré Ferenc fiatal egerpataki gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállítást hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Gergely Évát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre.
Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.